Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Az egyik nap érzelemcunami, a másik nap apátia. Percről percre változó barátok és barátnők, divattrendek, amik egy hét múlva már cikinek minősülnek, hatalmas célok, tervek, de a megvalósításukra már nem jut figyelem és kitartás, meg kedv, vagy épp mindennek az ellenkezője. Balatoni József, vagy ahogyan mindenki ismeri, Jócó bácsi, Kamaszkor című új könyvében használati útmutatót ad a kamaszokhoz, megmutatva sokszínűségüket, lehetséges motivációjukat, elveszettségüket és leginkább véleményüket. A könyv segítséget ad a kamaszokkal való együttműködés kialakításához, akár szülőként, akár tanárként foglalkozunk velük.
Biztos, hogy ez az a könyvem, amit a legtöbb előzetes kutató munka előzte meg. Tehát itt volt szülői kérdőív, kamasz kérdőív, több száz kérdőívet elemeztem ki, tanulmányokat olvastam, neurobiológiai kutatást. Sokat olvastam, pszichológiai tanulmányokat olvastam, hogy egy picit én is képbe kerüljek például azzal, hogy mondjuk az agykutatás az hol tart mondjuk a kamaszok agyát illetően. És aztán utána nekiálltam írni, mert azt gondoltam, hogy ez az a könyv, amire most szükség van. Én azt gondolom, hogy mindenki kapcsolatba kerül ezzel a generációval, hiszen egy munkahelyen fogunk dolgozni, vagy amikor bemész egy gyors étterembe, akkor nagy valószínűséggel ők fognak kiszolgálni, tehát hogy egy csomó mindent meg kell érteni velük kapcsolatban, hogy amit mi esetleg bunkóságnak gondolunk, az igazából nem az, hanem az ő generációs normalitásuk.
Ahogyan a könyvet kezdődik, hogy a szülők a kérdőívekben milyen jelzőket használtak a kamaszkorral kapcsolatban, vagy a kamaszokkal kapcsolatban, káosz, leválás, hullámvasút, lázadás, útkeresés, flegmaság.
Közben meg valahol az ő flegmaságuk, meg a hullámvasútjaik tök őszinték, tehát, hogy ők még őszintén az érzéseik mentén mennek, és őszintén megmondják, hogy mit gondolnak. Tényleg, hogyha van olyan korosztály, akiken nagyon szeretek dolgozni, ez a kamaszok, tehát az a 12-18 körül, bár ugye most már ez a kamaszkor kitolódik, hogy erről is írok a könyvben. A 30, ez a legújabb kutatás, hogy ilyen a férfiaknál akár 35 éves korig is, illetve ugye most nagyon sok esetben előjön a Pán-Péter szindróma, hogy erről is írok a könyvemben, hogy mi az, amikor a szülő tartja egy gyerekben a felnőtt gyerekét, mert hogy otthon él. Szóval nagyon-nagyon sok minden van már, ami most kitolódik, tehát hogy mind a két irányba tolódik a kamaszkor.
Ez egy oda-vissza könyv, és ez a legmelbevágóbb, amikor a kamaszokat kérdezed a kérdőívben, és ott látjuk az ő jelzőjéket a szülőséggel kapcsolatban. Mondanál néhány jelzőt, amit téged is meglepett?
Fíjad, nekem a legmeglepőbb az volt amúgy alapvetően, hogy mindenki valahogy a szeretetet megfogalmazta, és aztán volt, aki egyszerűen ilyen tök egyetemen írta le, hogy a szülő az, aki engem legyártott, vagy az, akinek engem óvnia kell és ellátni, vagy a kaja és a puszi, nekem ez volt a kedvencem, hogy kaja és a puszi. Én azt vettem észre, hogy átlagban a kamaszok pozitívabban nyilatkoztak a szülőkről, mint a szülők a kamaszokról. Ami meg egy tök érdekes dolog, de hogy a szülőknél is éreztem, hogy a káosz, meg az érzelmi hullámvasút az teljesen valid dolog, és ez nem ilyen bántó, meg nem ilyen dühös, hanem tényleg ez van. És ugye azt is összehasonlítom, hogy tényleg biológiailag körülbelül a kamasz olyan hormonváltozáson megy keresztül, mint egy állapotos nő. És ugye, tehát aki anya volt, ő tudja, hogy ez milyen. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas volt ezeket, tehát én több napon keresztül csak a kérdőíveket olvastam.
És a tökéletességre törekvésről is, arról, hogy a szülők esetében ez mennyire jellemző ma, hogy akarnak tökéletes szülők lenni. Mesélj erről, hogy hogyan érzékelik ezt a kamaszok, mert a korlátok is kellenek.
Az az érdekes, hogy a kamaszok alapvetően lázadnak az összes korlát ellen. De közben meg, ha nincsenek korlátok, akkor szétesnek. És igénylik azt, hogy legyenek szabályok, meg keretek, hogy valaki azért egy picit mondja meg azt, hogy mi történjen. Erre egy nagyon tök jó példa szerintem a lefekvés. Hogyha te azt mondod egy kamasznak, vagy egy kis kamasznak, hogy 8-kor le kell feküdni, akkor biztos, hogy 9-kor akar. Ha azt mondod, hogy 10, akkor 11-kor akar. Tehát, hogy így mindig egy picit többet akar, mint amit megenged neki, ez a természetesen feszegetik a határaikat. De közben meg azt látod, hogy az a gyerek, akit mondjuk úgy nevelnek, vagy úgy tartanak otthon, inkább így mondom, ezt nem nevezném nevelésnek, hogy ilyen laissez-faire módon történjen, ami történjen, és döntsél te, egyszerűen szétesik a gyerek. Nem tud jól létezni, mert hogy ha most érted, ha egy gyerekre bízod, hogy mikor feküdjön le aludni, hát akkor az hajnali 2-3-4. És akkor másnap iskola van. Ha egy gyerekre bízod az, hogy te mit egyél, akkor az Streitburger lesz, meg chips és kóla, meg csoki. Tehát van egy csomó olyan dolog, amiben szerintem keretet kell szabni, és most csak ilyen hétköznapi példákat mondtam, de ugyanígy igaz az egy tanórára is, hogy ott is kell egy keretrendszer. Ami szerintem a fontos, hogy ebben a keretrendszer kialakításában részt vegyen ő is. És a másik, amit meg nagyon sokan elfelejtenek, hogy ahogy nő a gyerek, ezeket nem igazítják, ezeket a keretrendszereket a gyerek életkorához. Mert hogy annyira gyorsan nőnek, hogy a szülő vagy a pedagógus nem vesz észre, hogy hoppá, itt már azért kicsit máshogy kéne kereteket szabni, és megpróbálunk ragaszkodni azokhoz a régi keretekhez, amit kisebb korában alkalmaztunk, és ez meg már tényleg nagyon nem jó neki.
Igen, de nő a veszély, hogy még egy 12 éves nem biztos, hogy kell azon aggódni, hogy bejelentkezik-e évfélkor, hogy hol van éppen a városnak melyik részén. Egy 16 évesnél meg már...
Ja, persze, tehát...
Tudod, de, tehát, hogy lehet, igen, hogy azért nem, igen, változnak a korlátok annyira, mert hogy egyre nagyobb a kockázat.
Igen, pont amit mondtál, azért érdekes, mert szerintem a bejelentkezés az örök érvény. Én mind a mai napig bejelentkezem anyukámnak. Tehát amikor elindulok és odaérek valahova, akár utazom külföldre, vagy pedig visszajövök tőlük, akkor mindig szólok. Mert hogy nekem ez volt egész kamaszkoromban, hogy én pápára jártam kollégiumba, és akkor mindig, amikor a kollégiumba értem, akkor jelezni kellett, hogy ott tart. És hát többségben ezt elfelejtettem. Anyukám meg ezen mindig kiborult, és ezt nem értettem, hogy most mi történhetne velem papkeszitől pápáig. Hát azért elég sok mindetlen amúgy, de mindegy. És egyszer ők mentek horgászni, és én már tudtam, hogy oda kellett volna érniük, és órák óta nem jelentkeztek. És az a pánik, meg az a gyomorgörcs, hogy úristen, mi történhetett a szüleimmel útközben. És akkor felhívtam anyukámat, és mondta, hogy jaj, csak elfelejtettem. És én úgy leszúrtam, mint a pengős malacot, hogy mi az, és mondta, hogy na látod, kisfiam, akkor tudod. És akkor én akkor értettem meg azt, hogy na ez pont olyan, és például a családomban is van olyan, hogy ott például az a megbeszélés, pedig ott már 19 éves az unokaöcsém, hogyha elmegy bulizni, akkor a szüleinek időnként küld egy epret, egy ilyen eper szimbólumot, mint egy óránként, másolánként, mert akkor abból mindenki tudja, hogy jól van, tehát nem kell neki járni üzenetet írkálni, meg nem kérdezgetik, hogy vagy, mi van veled, hanem mindig küldi az epret. Tehát, hogy szerintem ki lehet alakítani ilyen dolgokat, mert hogy ezek meg megkönnyítik, és ezt a gyerekkel is meg lehet értetni, hogy figyelj, te még nem vagy szütülő, tehát nem tudod, hogy azért az anyák nagy többsége ilyenkor nem tud aludni. Van egy ilyen éber állapot náluk, hogy amíg a gyerek nem ér haza biztonságban, addig én sem alszom mélyen, mert bármi történt bármikor. Tehát ez pont egy olyan példa, szerintem, amiben tökre lehet kompromisszumot kötni. Mert a gyerekeknél nagyon fontos az, hogy ha megmagyarázod neki, hogy mi miért van, és megérteted vele, akár a racionális oldalát, akár az érzelmi oldalát, akkor sokkal könnyebben elfogadja, mint hogyha azt mondod neki, hogy én azt mondtam, is kész. Persze. Mert ez így van, is kész.
Amikor arról írsz, hogy a barátok, a baráti társaság mennyire fontos egy kamasznak, és hogy mennyire riasztó tud lenni egy szülőnek, akkor eszembe jutott, hogy véletlenül azért riasztó, mert mindig a barátok szava dönt a szülővel, persze, szemben. És akkor most, hogyha egy kicsit a könyved szerkezetéről is beszélünk, és mindarról, ami benne van, vannak valós történetek, vannak tényleg a kérdőívekből vett példák, vannak fiktív sztorik, és még Spotify lista, szóval mesélj, hogy épült föl.
Nagyon érdekes volt az, ugye, miután a kérdőíveket átnyálasztam, akkor utána végig gondoltam, hogy én mit látok problémának, és a kérdőívekből milyen problémák jönnek ki, hogy mi az, amire mindenképpen fókuszálni kell témaügyileg, és akkor összeírtam a fejezeteket. A Spotify listát ezt utólag találtam ki. A vendégszerzőket utólag gondoltam végig, hogy az hova tudnám betenni, mert ott is volt ilyen ötletem, hogy embereket csinálok interjút, ugye ismert emberek öten vállalták a gondolataikat, hogy a Szirin Nóra, Tomás Szabina, Cutor Zoli, Péter Figergő és Kovács András Péter. És mindannyian a kamaszkorukról, vagy a kamaszokkal való kapcsolatokról írtak, és kendőzetlenül őszintén. És akkor meglett ez a váz, és akkor fejezetről fejezetre elkezdtem írni. És tényleg volt olyan fejezet, amit napokig gyűrtem. Ennyire szakmai könyvem még nem szütületett, miközben ugyanolyan stílusú, mint az összes többi könyvem. Tehát, hogy ez a laza, szókimondó, humoros. És aztán a zenelistát meg imádom. Összeállítottam egy zenelistát az olvasóknak, hogy a mai kamaszok zenét tegyék be, és hallgassák meg, ez 25 darab szám, hogyha jól emlékszem, vagy egy picit több. Mert hogy én végig az írás közben a mai slágereket hallgattam, amiket kamaszok ajánlottak nekem. Vannak köztük nagyon jók, és voltak köztük borzasztóak, de azt gondoltam, hogy hát muszáj egy picit áthangolódnom arra, hogy tényleg, ha megnézek egy, nem tudom, egy Spotify listát, és van egy mai zene, amit nem tudom, 85 milliószor meghallgattak, és többségében kamaszok, akkor ez biztos, hogy valamiért fontos nekik, és akkor nekem is meg kell értenem, hogy ez miért fontos.
Kamaszkor. Hogyan értsünk szót a kamaszokkal? Balatoni József, azaz Jócó bácsi, felnőtteknek és kamaszoknak egyaránt szóló könyve a Jaffa kiadó gondozásában jelent meg.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea. A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Olá Andreával.
Esemény.
A magyar zene sokszínű és inspiráló világa, a klasszikus mesterektől a pop, rock, jazz és elektronikus zene legismertebb alakjaik fedezhetők fel a Magyar Zeneháza új interaktív installációja segítségével, A Magic Wall magyar zenei lexikon több mint 1000 magyar zenész, zeneszerző és előadó művész életét és munkásságát mutatja be. Az érintő képernyős info falon a látogatók nem csak olvashatnak kedvenc előadóikról, hanem fotókat nézegethetnek és zenei felvételeket is meghallgathatnak. A különleges keresési rendszer lehetőséget ad arra, hogy stílusok, korszakok és művészek szerint barangoljunk a magyar zenei univerzumban. Ahogy a zene mindenkié, úgy a zene ismeret is lehet mindannyiunké, és örülök, hogy ezzel az érintő képernyős fallal most végre teljessé vált a ház ismeretterjesztő profilja, mondta Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézmény igazgatója. Mint fogalmazott, a Magic Wall tartalmát a ház szakmai csapata állította össze, mintegy 2 év alatt, és folyamatosan frissítik azt, hogy minél teljesebb, hitelesebb, átfogóbb képet adjon zenei örökségünkről és a közelmúlt hazai zenei történéseiről. A közlemény kiemelte, a Magyar Zeneháza indulásától alapfeladatának tekinti a zenei ismeretterjesztést, legyen szó interaktív koncertekről, kiállításokról, zenepedagógiai foglalkozásokról, különleges utazó programokról, hátrányos helyzetű térségekben, vagy a popkulturális klubkönyvtárról, amely a Magyar Popzene archívumát teszi elérhetővé.
Kiállítás.
Szubjektív címmel nyílt kiállítás Keleti Éva fotoművész közelmúltban készített színész portréiból Hódmezővásárhelyen az Alföldi Galériában. Ivos Éva a tárlat anyagát rendező művészet történész úgy fogalmazott, hogy a tavaly nyáron 93. születésnapját ünneplő Keleti Éváról sallangok nélkül mondhatjuk, hogy a magyar fotográfia nagyasszonya több mint 70 éves pályát tudhat maga mögött. A művészet történész elmondta, Keleti Éva világ életében színházi fotós volt, dokumentálta a próbák folyamatait, a bemutatók sikereit, benézett a kulisszák mögé az öltözőkbe, a tárlaton látható képeket 2022-23-ban készítette. A portrékon szereplő több mint 40 színész egyikét sem színpadi környezetben ábrázolja a kép. A művészek civilben vannak, akár családi körben. A szerepek vagy a színház élét valamilyen attribútuma mégis belopakodik a kép kompozíciójába. A képeket nézve kitűnik, Keleti Évát szoros személyes barátság fűzi a színművészekhez. Szeretem az embereket, szeretem a művészeket, és leginkább szeretem a színészeket. Barátságai Rutkai Évával, Törőcsik Marival, Latinovics Zoltánnal, Márkus Lászlóval kezdődtek, majd folytatódtak a már a tárlaton is szereplő Csákányi Eszterrel, Kulka Jánossal és a még fiatalabbakkal. Ahogy fogalmazott, érdeklik a fiatal színészek, kíváncsi rájuk, és hála Istenek ők is kíváncsiak rá. Keleti Évának nem csak a portrék alanyaival, hanem a július 27-ig látható tárlaton bemutatott képekkel is személyes a viszonya. Minden fotográfiát meglehetősen nagy címtábla kísér, amelyek szövegét Keleti Éva írta. Ezeken a fotó adatai mellett a művész a modellre, a megörökített karakterre, helyszínre vonatkozó gondolatai olvashatók.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Buddhista látnivalók Nógrád megyében, a Távol-Kelet kincsei egy karnyújtásnyira. A megye szívében 2 békességet sugárzó stúpa, egy hatalmas Buddha szobor, egy egzotikus kert és az összes lény boldogságáért épült templom várja a pozitív energiákra nyitott látogatókat. De itt található a világ legnagyobb hangtája is, amelyben akár 3 ember is elfér. Hatalmas hangtál, lengedező imazászlók, aranyozott Buddha szobor, mindez Garábon. Ez a Nógrád megyei icipici falu olyan, mint egy aprócska sziget, a nyugalommal átitatott szeretett szigete. Kismérete ellenére Garáb őrzi a világ legnagyobb hangtáját. A szamszara névre hallgató hangterápiás eszköz 2,5 méteres átmérővel rendelkezik, és egy mesés emlékkertben foglalja el büszke helyét. A kertben pávák, teknősök és impozáns szobrok gyönyörködtetik a látogatókat, köztük egy gigantikus, 4 tonnás aranyozott Buddha szoborral. A domb tetején pedig lágyan lengedező imazászlók invitálnak az üvegfalú meditációs központba. Mindegy, miben hiszel, ez a hely garantáltan feltölt pozitív energiákkal, méghozzá egy szempillantás alatt. Add át magad a vörös és arany színekben pompázó terem sugárzó békéjének, ülj le a földre, vagy akár feküdj bele a hatalmas hangtálba, és érezd teljes testeddel a jótékony rezgéseket. Garábtól nem messze egy másik lenyűgöző buddhista park vár ránk, a Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark, melyet a megvilágosultként tisztelt magyar tibetológusról neveztek el. Itt áll a hófehér falu, aranyozott kupolájú békesztúpa is, amelynek egyik érdekessége, hogy egy Buddha földi maradványaiból származó gyöngyöt is őriz. Tudod, mi a stúpa és mire jó? A stúpákat a romboló erők, mint például a háborúk, betegségek, a harag, a kapzsiság ellensúlyozására építik. Ezek a magasztos építmények a megvilágosult szellemet szimbolizálják. Ezért ilyen az alakjuk is. A lélek felfelé, a megvilágosodás felé vezető útját jelképezik. Egy ilyen stúpába léphetsz be te is Tar községében, ahol megpillantatod a ragyogó színekben tündöklő oltárt és az imamalmot, amely szorgalmasan, megállás nélkül forgat egy egytonnás, Buddha tanításaival teleírt papírtekercset. Ebben a mesés parkban egy másik templomot is megcsodálhatsz, a szabadító Buddha anyatemplom, az egyetemes női erő tiszteletére épült és az összes lény boldogságáért felel. Az ősi Hun építészeti stílusban pompázó templom mellett egy tibeti hangulatot idéző teaházat is meglátogathatsz, ahol kézzel festett buddhista kellékek és ízletes tibeti, indiai, nepáli és kínai teák, kávék idézik fel a bensőséges, tradicionális hangulatot. Hazai távol-keleti körutadon érdemes betérni Becskére is, ahol a Csigahegyen álló megvilágosodás stúpa nyújt kellemes lehetőséget a békés szemlélődésre, elmélkedésre. A Tari stúpához hasonlóan ez az építmény is hófehér fallal és aranyozott kupolával rendelkezik, és azt kívánja tudatosítani látogatóiban, hogy a személyes fejlődés lehetősége mindenkiben benne van. A belső tökéletesség saját adottságunk. Járd körbe lassan a stúpát, akár próbálj meg meditálni mellette. Ha nem szeretnél meditálni, akkor sincs semmi gond, hiszen már önmagában az is pozitív hatással lesz rád, amikor megpillantod az épületet. Add át magad a jelennek, éld meg a pillanatot, meglátod, könnyedén fel fogsz töltődni itt.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.